Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indítunk, majd a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig könyvet ajánlunk, ezek tehát a mai nap megállói. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Hamarosan zár a Műcsarnokban a 3. építészeti nemzeti szalom. Hogy miért érdemes még az utolsó pillanatban is ellátogatni a Hősök terére, arról a kiállítás egyik kurátora mesél, Ferenc Marcell építésszel Kalmár András beszélget.
Ugye a nemzeti szalon az 5 évente kerül megrendezésre, mármint hogy az építészeti nemzeti szalon az 5 évente kerül megrendezésre a Műcsarnokban, és mindig az elmúlt 5 évre tekintenek vissza, és mutatják meg azokat a, hát szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolgokat, amik történtek abban az időszakban, de valahogy én, amikor korábban a főkurátorral, Dénes Eszterrel beszélgettem, akkor azt mondtam neki, hogy szerintem az építészet az ugyanakkor valahol mostoha helyzetben van, ami a nagy közönséget illeti, mert nincs tanítva az iskolákban, nincsen elmagyarázva, nincsenek beavató, nem tudom, szertartások, tehát mindenütt van opera beavató, de sehol nincsen építészet beavató, és az emberek csak nézik az új építési dolgokat, általában azt mondják róla, hogy ez milyen ronda, meg milyen furcsa, meg nem tudom, és senki nem magyarázza el nekik, hogy ez hogy működik, meg milyennek a lényege, és szerintem ezért volt nagyon-nagyon fontos az építészeti nemzeti szalon, illetve nem volt, hanem még van, tehát ezért mondom, hogy vasárnapig mindenki menjen el és nézze meg. Nem tudom, te hogy látod ezt, Marcell?
Azt gondolom, hogy a nemzeti szalonok mindig az építészet ünnepét képviselik, tehát ez most már azt hiszem hagyomány. Tehát így a 3. nemzeti szalon után nyugodtan mondhatom, hogy a legnagyobb sikert aratta a 3 szalon közül, így megtudtam a visszajelzésekből, ami minket nagy büszkeséggel tölt el.
Na, ez gratulálok egyébként. Ez látogató számot jelent egyébként?
Igen. Aha. Tehát majdnem a duplája volt az elmúlt második építészeti nemzeti szalonhoz képest, ami nem kifejezetten azt jelzi, hogy most annyival jobb lett a termés, hanem hogy kezd a társadalmi köztudatban elterjedni az, hogy érdemes idejönni, körbenézni, inspirációt gyűjteni. Rengeteg időt töltöttem a szalonban ugye a kiállítási időszak alatt, és azt láttam, hogy nagyon sok potenciális építtető fordul meg az épületben. Tehát a nagyvonalházok és akár a családi ház, társasház építő mecénások mind megnézték. Ugyanis az a jó a nemzeti szalonban, hogy a legjobb művek vannak kiállítva.
Igen,
350 művet válogatott ki Dénes Eszter főkurátor, és egy nagyon érdekes tematikában sikerül bemutatni. Ez itt nem a reklám helye, de ebben az utolsó hétben is remélem még nagyon sokan megtekintik.
Tehát de abszolút, kortás, ez a reklám helye.
Így van, tényleg. Tehát az első terembe a belépnek, az volt szerencsém nekem megtervezni.
Igen, annyit mondjuk, hogy felosztotta az Eszter, vagy egymás között felosztottátok, ugye a másik két kurátorral.
Így van, és őket is megemlíteném, tehát az első terembe belépve itt a kortárs építészeti top 80 épületet lehet megtalálni, a legnagyobb épületektől egészen a rejtőzködő pici létesítményeken át, az összes középületen keresztül, az illeszkedő építészet elemeig, a foghiak beépítéséig, tehát egy teljes spektrumot tekinthet meg a látogató. A második teremben, amit Perényi Tamás, a Műszaki Egyetem lakótanszék vezetője alkotott itt a jövő, kutatás és a közösségi épületek és a nagyon professzionális illeszkedő családi házak léptékét mutatja be, tehát oktatás, kutatás, fejlesztés nyomán rendezte be a tárlatot. Budovszki Róbert, aki a vár rekonstrukciójáért felelős tervező,
igen,
kiváló építész, ő a múlt örökségének a kontinuitását mutatja be, tehát az összes olyan elképesztő rekonstrukciót, ami az elmúlt 5 évben lezajlott, tehát a kastélyok felújításától kezdve a várépítészetünkön keresztül, egészen ugye a veretes belvárosi vidéki és fővárosi létesítmények felújítását mutatja be, amelyek nagyon érzékenyek, nagyon más már ma a gondolkodás, mint a múltban volt,
Hát
tehát
hogyne,
nincs ez a
persze.
mindent eltörölni című, és nagyon érzékeny projekteket mutat be, ami nagyon érdekes és lenyűgöző ebben a teremben, hogy eredeti cserepeket, mázas kerámiákat, relikviákat,
Faragványok is
fantasztikát,
vannak, úgy kövek
eredeti
mondjuk, igen.
elemeket mozdított el igen a helyükről, amik most ott hiányoznak, de vissza fog kerülni majd a kiállítás után. És a Dénes Eszter és kedves férje, aki szintén alkotó művész, a Dénes György által vezetett befejezőtér, ahol nagyon izgalmasan megismerhetjük a gondolatok keletkezése pillanatában születő kis rajzoktól, a megépülésen át, a fotókig, az életét egy épületnek, tehát az első gondolattól egészen a fotóig, ami egy gyönyörű ív a valóságba emelkedés pillanatától, hogy mondjam, a művészi látásmódon való interpretációig ez a fotóművészet. És az apszisban pedig tisztelgés elhunyt mestereknek az épületeit mutatják be, az elmúlt év könyvtermését, és a legnagyobb nagyjainknak az iránymutató mondatait, ami segít eligazodni egyébként nem csak nekünk szakmabelieknek, hanem a laikusoknak is, hogy mi is az az építészet, amit kérdést föltett a szerkesztőről a legelején. Tehát egy kicsit megtudhatunk valami többet az építészetről.
Igen, ha már a laikusokat emlegetted, és azt, hogy ez a szalon volt a legsikeresebb, tehát a látogatószám az nagyon magas volt. Szerintem ez többek között, hát bármennyire is sokat kritizálták, de azért a Liget projektnek tudható be, hiszen azért azt gondolom, hogy az átlagemberhez is eljutott annak a híre, hogy ugye az általa tervezett néprajzi múzeum az minden díjat megnyert, most kis túlzással, de Amerikától Kínáig. Az, hogy a Magyar Zeneháza szintén egy különleges épület, és építészetileg is egy izgalmas épület, tehát egy kicsit jobban bekerült a köztudatba szerintem az építészet az elmúlt években, mint korábban. Nem tudom, hogy magába a szalomba, vagy a szalom folyamán tudtatok-e olyan jellegű, hát általában ilyen beavatónak nevezett, akár tárlatvezetéseket, akár workshopokat tartani, ahol egy kicsit tényleg a laikusok is közelebb kerültek a műfajhoz.
Mindig túljelentkezés volt a vezetett tárlatokon, ami néhány szakmai titkot is el lehet árulni, de ami csodálatos, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Művészeti Akadémia, a műcsarnok, a nagy kulturális intézmények itt beleértve ugye a Liget projekt megálmodóját, ugye a Szépművészeti Múzeum részéről ugye Bán Lászlót. Tehát azt láttuk, hogy a kulturális vezetők teljes összhangban volt olyan nap, amikor mindannyian eljöttek, és ott a dolgozók is megtekintették, mert ők is kíváncsiak voltak, hogy miért is dolgoztak az elmúlt 5 évben, és jó volt ezt az összhangzattant látni. És ami talán a kedves látogatóknak lehet érdekes, hogy miután megnézik a kiállítást, ha kilépnek, akkor testetöltve is láthatják, ugye mind a mondjuk a Millennium háza rekonstrukciós felújítását, és ugye mellett a Fujimoto sztárépítész zeneházát, ugye ott a Néprajzi Múzeum. Tehát egy pezsgő életet tud generálni itt a Városligetben mindenfajta olyan kiállítás, ami közelebb visz minket most adott esetben az építészethez.
Hát abszolút, és tulajdonképpen ott van a Vajdahunyadvára is, ami szintén egy...
Ugye Sikendanc Albert remek műve tulajdonképpen, az egész előállt, ugye itt én úgy szoktam mondani, hogy szellemi origója a fővárosnak, és a világörökségi, turisztikai célpontja, ugye a Budai Vágból végsétálva az Andrássyn egy olyan helyre jutnak, ahol tulajdonképpen a felkiáltó jelet fölteheti mindenki, aki turisztikai értelemben körbejárja a fővárost, és most ezen a héten megfejelheti azzal, hogy az építészeti értékeinket nem csak szűk hazánkon belül, hanem széles Kárpát-medencei gyűjtésből állt össze ez a 300 remek épület bemutatása, egy 600 oldalas katalógusban, amit Dénes Eszter jóvoltából létrejött.
És akkor a katalógus az majd még megtekinthető lesz, meg megvásárolható, tehát az még lesz. Nehezet fogok kérdezni, valahogy úgy fogalmaztál, hogy a legjobbak kerültek idebe, ami részben természetes, ugyanakkor azt gondolom, hogy hát rettenetesen nehéz dolgotok lehetett kurátorként, meg hát szakmabeliként is, tehát azért nyilván ez egy kicsit kínos mindig kurátornak lenni. Milyen szempontok voltak, amit a laikusok is megérthetnek?
Én azt gondolom, hogy azért így 20-30 év szakmai tapasztalattal, és ugye ezzel mindenki rendelkezik a kurátorok közül, nem véletlenül lett ennyi társkurátor, hiszen nagyon nagy palettát, nagyon nagyon sok művet kellett végignézni. Kiküldésre került egy felkérőlevél a bemutatott, publikált munkákból, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy szám, ami most be lett mutatva. Tehát ez egy párját ritkító, hogy mondjam, lehetőség. Igyekeztünk úgy megalkotni a tereket, hogy minél-minél több alkotó bejuthasson, hiszen mindenkinek büszkeség bemutatni a művét. A szűrők között mindenképp a minőség, a fenntarthatóság, aha, a jól használhatóság, az időtlenség, a kortalanság, a divatoktól picit független, örökértékekre alapozó építészeti szemlélet a cél, hiszen nagyon nagy értéket éget el egy tervező, amikor megvalósít egy épületet, és nem mindegy, hogy az 10, 20, 30, 50, vagy adott esetben 100 évig tökéletesen működik. Tehát a kevésbé avuló, értéket hordozó építészet volt a fő szempont, ami bemutatásra került. Tehát és tulajdonképpen az esztétikai élmény az meg egy alap, egy beugró volt mindegyik épületnél. Ezt nagyon sokan örömmel láttuk, hogy hihetetlen sebességgel fejlődnek maguk a szakmabeli tervezők. Tehát a fiatalok szinte már anyateljes szívják az iskolában az új szemléletet.
De mi ez az új szemlélet, vagy mi a lényege? Gondolom a fenntarthatóság, azt említetted.
Talán inkább az az alkotói szabadság, és egy picit az a lelki emelkedettség, amivel már hozzá mernek nyúlni a feladatokhoz. Tehát ahogy a generációk születnek és jönnek ki sorba, most már a 90-es években született tervezők is aktív tagjai a tervezőtársadalomnak, és meghökkentő módon nagyon izgalmas, nagyon bátor, a környezetében nagyon jól illeszkedő, intelligens épületeket tudnak tervezni. Tehát bennük már kevésbé van benne ugye az előző, még 89-ben leváltott rendszernek a félelme, a szorongása, a gátlása. Tehát minél szabadabb egy társadalom, minél nyugodtabb, annál előretekintőbb és annál bölcsebb válaszokat tud adni. És ez már a harmadik nemzeti szalonon kiemelkedően látszik, hogy a tehetség meg tud mutatkozni a környezettel való bánásmódnak az intelligenciája. Ez tetten érhető a harmadik nemzeti szalonban.
Ezt nagyon szépen mondtad, de hát te magad is egyetemi tanár vagy, tehát nyilván találkozol a fiatalokkal. Ők egyébként mennyire juthatnak lehetőséghez, és mennyire maradnak meg ők a tervpályázatoknál? Tehát hol jön el az idő, vagy hol jön el az az időszak egy fiatal építész életében, amikor már nem fiatal, és egyszer csak jönnek a megrendelések? Tudom, hogy ez nagyon egyéni, csak tudod, szokták mondani azt, hogy a fiatal filmrendező az 40 körül kezdődik, meg a fiatal költő az 20-nál, tehát nem tudom, a fiatal építész az hol kezd először igazából alkotni, mármint hogy nem csak az asztalnak rajzolni.
A rejtőzködő építészet a kortárs építészeti teremben például nekik egy nagyon jó úródeszka, ami azt jelenti, hogy a mikroépítészet elemein tudják ők ezt gyakorolni egy madárvártán, egy kicsi magaslesen, egy pici családi házon, egy nem annyira frekventált helyen lévő objektum, például egy szennyvíztisztító telep, vagy egy kicsit trafóház, és akkor, amikor nincs akkora kockázat magában a tervezésben, hiszen nem mondjuk a hősök tere mellé kell ugye épületet elhelyezni, akkor ők egy kicsit kockázatmentesebben tudnak, hogy mondjam, megnyilvánulni.
De hát meg kipróbálni magukat, legyünk.
De nagyon ambíciózusak, uh-huh, és hihetetlen meghökkentő gondossággal tudják a műveket előadni. És hogyha ez a publicitást nyer, akkor ők önbizalmat nyernek, és felkéréseket kapnak. És akkor elkezdődik a kisebb egylakásos családi házak tervezésétől a társasházakig, és akkor így szépen lépésről lépésre eljutnak egy jó minőségű társasház után egy kis középület megbízásig, aztán egy nagyobb középület megbízásáig, tehát lépcsőről lépcsőre halad minden szakmabeli, és van egy ajándék út, ugye a tervpályázatok útja, ami pedig mindenkinek egyenlő esélyt biztosít. Nem árulok el nagy titkot, azért 5-10 évig folyamatosan pályáznia kell egy fiatal csapatnak, és csak nagyon ritka kivétel az, akik berobbannak 1-2 év szakmagyakorlás után. Tehát nálunk is igaz az, hogy 40, uh-huh, 42, 43, 45 éves korra érik be egy tervező, amikor már egy bizonyos szintű bölcs válaszadásra képes. Ez egy nagyon összetett szakma, nagyon türelmesnek kell, és rengeteget kell gyakorolni hozzá, hogy jó válaszokat tudjunk adni.
Marcell, szóba hoztad a családi házakat, és azon gondolkodtam, hogy nemzetközi összehasonlításban mennyire jellemző az, hogy Magyarországon egy családi ház tervezésére építészt kérnek föl, és tudom, hogy mindent építész tervez, de nem tudom, hogy mi a jelzője, tehát olyan építészt, aki tudod, aki ilyen szabad, meg aki tervez. Biztos van erre valami szakkifejezés, nem tudom pontosan, de gondolom sejtett, hogy mire gondolok. Tehát építő művészt kér föl, na, akkor így fogalmazok.
Pénztárca függő.
Nyilván, ugye, persze,
nagyon-nagyon eltérő mennyiségű energiát lehet befektetni egy családi háztervezésbe az egy hónaptól a másfél évig, tehát kapaszkodjon meg mindenki. Egy építőművész megálmodhatja, és az is lehet, hogy egy hónap alatt kipattan a fejéből a tökéletes gondolat, de azért minél érettebb az ember, annál több időt hajlamos elkölteni még egy kicsi épület tervezésével is, hiszen minél iskolázottabb egy ember, annál jobban tisztában van vele, hogy a műalkotás értéke nem a mérettől függ, hanem a belesűrített gondolatokból. Tehát nagyon-nagyon fifikásan, finoman meg kell tudni szobrázkodni egy épületet, mind működésében, mind kinézetében, hogy ez tökéletesen illeszkedjen az adott település szövetbe. De szerencsére vannak tervzsűrik, tervtanácsok, van országos építészeti tervtanács, ahol a szakma kiemelkedő egyéniségei bírálják el a komoly méretű társasházakat és ipari és nagy volumenű középületeket. A családi házakat természetesen a helyi főépítész jóváhagyásával, települési véleményezésével lehet elhelyezni. Ezek nagyon jó kontroll szervezetek, akik biztosítják, hogy csak minőségi épület épüljön mostantól Magyarországon.
Ha már itt tartunk, ugye mindenki mindig a digitalizációról beszél, ipari forradalom 4.0, mesterséges intelligencia, stb. Most nyilván ezt az építészek is valamennyire tudják használni, amennyire ez kell tervezésben, stb. De azt akarom kérdezni, hogy történt-e az elmúlt néhány évben, akár az elmúlt 5 évben vagy 10 évben olyan technológiai áttörés, ami nagyon megváltoztatta a ti munkátokat. Most itt gondolok arra, hogy nem tudom, hogy köt meg a beton, működnek-e másfajta anyagok, ami nyilván így van, csak ezt az átlagember kevésszer hallja.
Tulajdonképpen a klímaváltozással azért látjuk, hogy a nyarak most már milyen forróak, igen, és igen. Egyre enyhébbek a telek, úgyhogy itt tulajdonképpen a homlokzat alakítás, az árnyékolás kérdése lett számottevő, tehát teljesen más, hogy árnyékolunk, nem elég egy belső függöny, kellenek a külső térelhatároló elemek, amik az elsődleges napsugárzástól védik az épületet, ne koszolódjanak le a homlokzatok. Tehát látjuk azt a példát, amit a modern építészet már az első 10 évében, ugye a megépült házak öregedéséből fakadóan egy tapasztalaton túl vagyunk. Uh-huh. És ezeket a jó szemű tervezők mind észreveszik, hol öregszenek a házak, hol vannak a problémák, dilatációs problémák, a csapóeső problémák, mondom, a benapozási problémák, és erre már az új tervezők reagálnak. Másképp is tanítjuk már a háztervezést, tehát szempont az, hogy elsődleges hővédelmet biztosítsunk. Nagyon fontos szempont, tehát az akusztika, és ugye a szellőzés, tehát az ablakoknak a szellőzése, tehát újra kezd visszajönni a két rétegű, tehát a régi geréptokos ablakoknak a rendszere, tehát több rétegű ablakszerkezeteket használ a szakma, a zöld tetők is, ültetőközegek is vastagodnak, hiszen rengeteg a lapos tetős építészet ugye az dívik a világban, mert egy nagyon racionális, hatékony építésmódot tesz lehetővé, de itt is nem mindegy az ültetőközegek vastagsága. Több növény jelenik meg a ház tetején, a kertben, a környezetben, ami az árnyékolás nagyon jó, tehát az ötödik homlokzat, mint zöldtető témája, az nagyon komoly műszaki fejlődésen ment át, de az oldalhomlokzatok zöldítése is, vagy a pergolák használata, a teraszok kiképzése, és a műszaki részletek, tehát a hőhídmentesítés egy nagyon fontos téma, a szigetelések elhelyezése, hogy ne penészedjenek a lakások, és ne jelenjenek meg koszfoltok ugye a hőhidak esetében az épület homlokzatokon. És erre nagyon szigorúan odafigyel az országos tervtanács is, hogy professzionális rétegrendekből épüljön föl az épület, de már az oktatás is, tehát nagyon erős a képzés, az épület szerkezettani képzés, mind a műegyetemen, mind pedig a társintézményekben, országszerte 5 kiemelt intézményünkben. A műszaki tervezési részletek a művészet mellett nagyon fontos, akkor ne csak megálmodjuk a házat, és az szépnek tűnjön a rajzlapon, hanem amikor megépül, akkor is jól működjön. Nem, ettől még egy kicsit messze vagyunk, ugye, mert a költségvetést azért el tudja szabadítani egy-egy nagyon profi műszaki megoldás, de itt az optimum keresésén mind a mérnökök, mind a beruházó, mind pedig ugye a lakó is igényli, hogy hosszú távon rentábilis legyen a fűtés számlája egy adott esetben egy épületnek, ami ma nagyon fontos.
Ferenc Marcell építésszel, a harmadik építészeti nemzeti szalon egyik kurátorával, Kalmár András beszélgetett. Holnapig van tehát lehetőség ellátogatni a műcsarnokba, a harmadik építészeti nemzeti szalonra. Most pici szünet, aztán jövök vissza a kultúra világával itt a hétvégi menetre.